Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
És a reggeli személy nem más, mint társműsorvezető társam. Műsortársvezető társam? Dr. Máriás, aki egyben a frontembere, de képzőművész, és ezt a képet szeretem, ez van benne a vinilben, az én tudósok vinilemben.
Igen, igen.
Amit beszereztem, ez a képen egy cilinderben, ha jól értelmezem, egy cilinderben állsz, és mögötted ez a szeletvedett banda, hát itt azért, na hát szóval szörnyű alakokkal vagy körülvéve, azt ugye te is érzed.
Igen, igen, és nagyon boldog vagyok emiatt.
Mondaná róluk néhány szót, mert róluk van kevés szó esik, és ők azért egészen döbbenetes dolgokat művelnek ott a hangszereken.
A legrégebbi zenekari társam a mai fölállásban Endrei Dávid, aki most nem régen látogatott virtuális hazájába, Afrikába, és ismerte Afrika. Meg édesapjának a úgymond lakókörnyezetét. És Endrei Dávid 15 éves korától van a zenekarban, ellopta a bizottság basszusgitárját, és amelyik jóval nagyobb volt, mint ő, amikor elkezdett a formációba játszani, és azóta is kitart mellettem, hát szerintem Magyarország legjobb basszusgitárosa, abban a műfajban, amelyik a tudósok zenekart.
Ezt én alá tudom támasztani. Fedi. Én őt hallottam basszusgitározni több ízben, és azt kell mondjam, hogy hát abszolút nyelvi szinten kezeli gyakorlatilag a hangszert, egyé válik vele, és ilyenek.
És tehát voltak próbálkozások, hogy modernizálják a hangszerparkját, és esetleg új gitáron játszott, de igazából nem árulta el ezt a régi Ibanez basszusgitárt, amelyik hát még a bizottság korából maradt, meg, és akkor tulajdonképpen ezt hordozza mai napig magával. A doboknál Jeli Gergely ül 2003 óta, ami hát rettenetes 22
nagyon,
év,
nagyon.
Akkor úgy adódott, hogy az akkori dobossal lett egy nézeteltérés, ő a kilépésével párhuzamosan verseket küldött nekem olvasás céljából. A versek nem voltak annyira jók, és éppen egy angliai turnéra kellett elindulnunk, és akkor jelentkezett Jeli Gergely, akinek a dob tudás mellett a másik elvárásnak is megfelelt, hogy volt autója, amiben beülhettünk, és akkor egy ilyen 30 éves Volvo-val egészen Newcastle-ig fölmentünk, persze időnként olajat és vizet kellett bele önteni, de nagyon jó volt. Ő egyébként tanár, történelemtanár, én dermatopedagógusnak nevezem. Dermatopedagógus, tehát bőröket oktat, igazából a bőröket, amelyeket üt, azokat egyben oktatja is. Jó pedagógusként, mert hát a drum and bass és a funk és a punk legjobb dobosa a Dunakanyarban.
Balkezes?
Balkezes dobos, igen.
Jó, az fontos. Egy dobos legyen balkezes. Oké, okay, tovább.
Balról láthatjuk Gulyás Leventét.
Ő talán a legfiatalabb.
Igen, ő a legfiatalabb, kb. 17 éves korától van a zenekarban, amikor még egy hamvas kis ártatlan kisfiú volt, most pedig tulajdonképpen a zenekar szexszimbóluma.
Egy hamvas kis ártatlan szexszimbóluma.
Igen, úgyhogy amikor ő kiáll a színpadra mellém, akkor én nehéz helyzetben vagyok ilyen szempontból. De
mi hát... szerencse, hogy neked már nincs is szükséged ilyetébeli képességeidre.
Igen, és nagyon fontos, hogy én a gonoszságommal kompenzáljam azt a hamvas szépséget, amivel ő meg elpróbálja bódítani.
A szépség és a szörnyeteg?
Igen, abszolút. Abszolút. Az ötödik
elem.
Személy, akit most a fotón látunk, ő Dezső Tóni, aki művirágok mögé bújik egy rózsaszín búvárszemű. Üvegben.
Talán nem véletlenül.
Nem véletlenül. Ő sajnos vese problémái miatt mostanában ritkán tud velünk föllépni. Helyette van Lehel Olivér Totyi, aki billentyűs hangszereken játszik, valamint éjjájos videókat készít a tudósok zenekar számára.
Ő készítette például ezt a kiváló
Gyere be a diszkóba című számot.
A nem azt, amikor ilyen nagyon szörnyek kiváltozik mindenki. És mindenki
igen, igen. igen, nőnek. Igen, igen. Átalakítom magamat című szerzemény, amelyik a Petőfi híd lábánál lévő rettenetes borozóban készült, és annak a hangulatát próbálta megragadni, sikerült, hogy egy-két ital után igazából ilyen horror polipokká alakulunk, de mindez a megfelelő vágyás által motiválva.
Mert nemzeti polipokká váltok, remélem.
Nemzeti, megfelelő szavazó polipokká válunk, aztán a végén mégse.
Ó, Istenem, Leal Olivier. Egyébként ő a Depart-tippet is ő gondozta, ha jól tudom, a legutóbbit kézből.
Sok mindent csinál.
Igen, sok oldalú fiatal
ember. Bödöcsnek is a homoerotikus tematikával foglalkozó klipjét, stb. Úgyhogy mindenki el akarja rabolni tőlünk.
Hát ez jó igazolásnak tűnik, ezért is volt érdemes a zenekarba is bevenni. Ugye ez mindig jó egyébként. Te miért vagy a zenekarba, mert nekem van autóm, és te miért vagy a zenekarba, mert én tudok vágni.
Igen.
Igen. De hogy ez nem megy a zeneiség rovására, én ezt tanúsítatom önöknek, de hogy hát hol vannak már a régi szép idők, a trió, dob, szaxofon, basszus. Ugye emlékszünk ennek a nyers, lecsupaszított, de őszinte hangzására.
Igen, igen, azok súlyos idők voltak, de hát mivel akkor tájt alapvetően ilyen új honfoglalás jelleggel Nyugat-Európában turnéztunk, így az autóban hárman tudtunk beférni a dob szerelés, a gitár erősítők és egyebek mellé, és hát volt olyan, hogy mondjuk az egyik koncert Bécsbe volt, és másnap pedig délután 5 órára kellett Amsterdamba megérkezni a beállásra, tehát mivel ilyen komoly logisztikai problémák voltak, ezért a trió felállás ezt is segítette.
Van egy szakkifejezés, mint most megtudtam, Eric Idle, a Monty Python egyik alapító könyvéből, a Mohó gazember turné, és ezt úgy kell megcsinálni, hogy először megy a zenekar, és turnézik, és ráfizet. Majd ezt követően a frontember egy szál gitárral végigjárja ugyanazt az útvonalat, és soha sokat keres. Ez a Mohó gazember turné. Úgyhogy te is elmehetnél egy szaxofonnal, és egy mikrofonnal, és hogy akkor sokat keresnél.
Igen, és csak beszélgetni kellene.
Kicsit fújsz is, meg énekelsz, az mindig belefér szerintem.
Most festettem meg azért a barátját, a John Cleese-t, amint igazából a magyar kormány őt humorügyi miniszternek nevezi ki, hogy így próbáljon a saját népszerűségén javítani.
Szerintem a Gulyás Gergely kiváló humorügyi miniszter.
Lehet, igen, akkor felesleges volna ez az igazolás.
Annyit nevetek mindig rajta, amikor viccezik, vagy amikor így, hát tényleg?
Jók a válaszok?
Nagyon, a frappás visszavágások mestere.
Igen, mert én arra gondoltam, hogyha ő volna a miniszter, akkor beterjeszthetne egy javaslatot, hogy például mindenki a hülye járások minisztériumának a lépéseivel kell közlekedjen a parlamentben. És azt szerintem el is
jobb lenne a hangulatám.
Igen.
És az a baj, hogy a csípőm elkezdett fájni.
Igen.
És mélyen átérzem a hülye járásokat. Tehát néha olyan hülye járásom van, hogy te olyat még nem láttál. Tehát így gyakorlatilag úgy járok, mint egy óriás elefánt heréjéségben szenvedő problematikus egyet.
Akkor terápikus okokból ez ki kellene a kötelező hülye járások minisztériumok lépéseit terjeszteni a teljes magyar lakosság.
Na, ez az ország többre hivatott.
Így igaz.
Bár a mondás úgy tartja, az élet túl rövid ahhoz, hogy magyarok legyünk, de azért még úgy gondolom tartogat valamit számunkra ez az élet.
És soha se tudhatjuk, hogy mi, mert ez még nagyobb csoda lehet, mint magyarnak lenni.
Önmagában ez is elegendő lenne.
De vajon van-e annál nagyobb csoda?
Aranykorból aranykorba tipegünk folyamatosan.
Ugyanakkor a harmadik jogszabályaként John Cleese azt javasolná a magyar parlamentben, hogy mindenki, aki eddig szavazott, abból fekete lovakként próbáljanak motivációs vagy kezelésbe venni, tehát, hogy levágják a kezét, karját, lábát.
Mind a kettőt, ne szavazgasson már itt a rohadt.
És szerinted ezt megszavazná a magyar parlament?
Igen. 133. Hát nem tudná megszavazni, mert addigra lenne vágva a karjuk, de hogy alapvetően...
Hát akkor előbb meghozzák,
előbb megszavaztatjuk őket, a 133... az mi volt? 133.
De meglepődne akkor John Cleese, és lehet, hogy visszautazna a Nagy-Britanniába, és többi nem jönne ide.
Igazából, amikor rájönne, hogy Magyarország egy nagy Monty Python társulat, egy gyakorlatilag egy, az abszurd humor folyamatos művelői vagyunk.
És kicsit erősebben én magam.
És sokkal jobbak vagyunk benne, mint a Monty Python. Ugyan, mert hogy azért nézzünk már körül.
Minek itt forgatni, amikor ez egy perpetuum mobile állandó színház?
Igen, ez egy kicsit olyan perpetuum mobile, mint a lomb nélküli lomb koronasétány. Tehát igen, kivágjuk a fákat, lomb koronasétányt építünk belőlük, de nincs lomb korona. Majd elkezd nőni a lomb, felnőnek a fák, de addigra tönkre megy a lombkorona sétány, újat kell építeni. Tehát ez egy ilyen bioörök mozgó lenne, hogy folyamatosan vagy erdő van, vagy lombkorona sétány, de a kettő együtt nem létezhet.
Vagy ha létezne is, akkor el kéne hozni a Hősök terére, és mindenképpen lecserélni a mostani egy kicsit elavult látványossággal.
Tényleg milyen klassz, te mint képzőművész, biztos értékeled a Gellért szoborra tett keresztet. Azért te érzed a besugárzást, mert én érzem.
Tulajdonképpen ez lehet egy megoldás, hogy mindig a fő jelképet lecseréljük.
Sőt, de úgy kell megcsinálni ilyen forgószínpadszerű, hogy ne kelljen mindig faragni meg minden, hanem így forgatni, tudod, hogy
igen,
lehessen.
Igen, tehát a választás.
Vörös csillag, Korokkereszt, Szent Korona címer, Anarchia, minden. Tehát lehetne egy ilyen vizet csinálni.
És végül egy diszkó gömbben az egész egyesül, mert az össze.
És fél óránként kijönne a szabadságszobor, és kakukkolna.
Igen.
Ó, Istenem, de gyönyörű is lenne az. Ja, azon, attól félek kicsit, mert ugye a Hősök terén észrevetted, hogy az angyal nincs a helyén, ugye ez megvan.
Igen.
Hogy nem lopták, remélem, nem lopták el.
Visszahozzák, most tízszeres méretre fölnagyítják, igen, és akkor visszahozzák.
Úgy fog kérdezni, mint egy óriási káposztalepke.
Igen.
Ami beteríti szárnyaival ligetet.
Igen, és egy ilyen örök beporzója lesz a nemzetnek.
Ó, Istenem, a nemzet beporzója cím, én arra azért annyira gyúrok. Tehát ha lehetne...
Mert ez túlszár, tehát a trianoni határok nem ismerik az önbeporzásnak a határait.
Nem. Az önbeporzásnak nincsenek határai.
Szerintem most szavazzuk meg.
Igen, jó. De mi is kétharmaddal elfogadtuk ezt most dr. Máriással. Legutóbb, amikor voltam a kiállításodon, amit hát szerencsésen közösen nyitottunk meg egy kiváló ott improvizált számunkkal, igen, akkor az ugye a Bartók Béla
igen, után, a Kisgodó galériában.
Kisgodóban. Igen. Na de hát az élet nem állt meg itt. Tehát attól, hogy én ott voltam utoljára, azóta lesz még biztos újabb. De szoktak, te neked annyi kiállításod van, nem? Te egy ilyen támogatott. Te a Fidesz szekerét tolod, egyébként csak kérdezem.
Abszolút. De még jó, csak most jött le. Most igen, esett le. Igen,
jó.
Azt nem is annyira, hogy tulajdonképpen minden hivatalos kiállító helyen igazából az én műveimmel találkozol, egyrészt aha, a Műcsarnokban, másrészt a Ludwig Múzeumban,
harmadrészt
a Nemzeti Galériában. Hát, de csak ilyen átmeneti jelleggel.
De ott mi van most a Ludwig Múzeumban?
Szerintem autó bemutató
száraz már gubó, vagy mi?
Kísérleti művész.
Ó, az nagyon jó, azt szeretem, mesterséges intelligencia.
Olyan, hogy igen, olyan, hogy...
És a pápusta is rajt.
Igen, de kötelezően szomorú, tehát ilyen önmarcangolóan szomorú művészet. Mert úgy jó a kortárs művészet, ha feltétlenül unalmas, mert úgy lehet csak elriasztani a nézőket és érdeklődőket.
Mire a kortárs zene milyen?
Hát az is hordoz ilyen na, jegyeket ugye, azért na, magába. Valljuk be.
De most komolyan, lehet a művészet vidám?
Lehet szerintem.
De az nem azonnal tűnik felszínesnek, olyasminek, ami sekélyes. Hát tudjuk mindannyian, van a művészet, és van a helye, a szórakoztatóipar, karcagás, kibontott hajulányok.
Hogy igaz művészet és háttérművészet.
Gics.
Tehát igazából a Mozart az gics, de a punk az viszont művészet.
Wagner. És a punk az Wagner, művészet, a punk és a Dolly-ról, és mondjuk Vivaldi, az meg gics.
Igen, így is lehet megközelíteni, így sőt. Van. Na most a felosztásodra visszatérve, tulajdonképpen miután a Godóké
nagy
kiállítás után volt egy-két próbálkozásom, például a Havana lakótelepen lévő a művházban volt kiállításon, amit hát be akart tiltani Szarvas Attila KDNP-s képviselő, és volt még egy-két próbálkozás, hogy jóformán lehetőleg én sehol se jelenjek meg, így például a Facebook oldalamat is sikerült harcosilag lepusztítani. Most egy utolsó lehetőségként felvillant egy olyan opció, hogy egy életmű kiállításom lenne.
A tervezett, ugyanis, hogy kivonulsz az életbe, a végeztél?
Hát volt idén egy műtétem, amely nem sok jót ígér, de reméljük, hogy megérem jövőre a 60. születésnapomat.
A fiatal karodülő vagy te még.
Abszolút, abszolút, de hát azért előre mentem sok szempontból.
Ez az avantgárdnak a fontos küldetése.
Igen.
Emberek, ne próbálják ki, majd mi kipróbáljuk.
Igen.
És elmondjuk, milyen volt. Megfestjük, megénekeljük, megírjuk. Igen. Jók vagyunk ebben ám.
Szóval, ha minden jól sikerül, akkor februárban nyílik egy több hónapos életmű kiállításom 1100 négyzetméterem a Nagy Godóban, ami Óbudán található. És itt olyan 40 éves tevékenységet bemutató művek lesznek láthatóak, amelyeket például többek között, mint 20 éves vagy tinédzser punkként festettem egy, nem tudom, egy garázsban, amelyek még sehol sem voltak bemutatva, láthatók, stb. Mindenféle modernebb, újabbkori képek is, és lesz két szakrális installáció is. Az egyiket Orbán Viktornak szeretném szentelni, a másikat pedig Magyar Péternek. Ezzel is segítve az embereknek az eligazodást a közelgő választásokkal kapcsolatban.
Nem érzed magad két kulacsosnak emiatt?
De, végtelenül. Vagy egyszerűen csak kívülállónak, aki amúgy is egyébként akarva akaratlanul belül van.
Két kullancsos.
Milyen jó bent lenni.
Mit csinál? Na, figyelj, most már kullancs. Hogy, na most ez egy pillanatra leragadva ennél a történetnél, hogy erre mondja azt a bennem élő szarvas, hogy hitták ezt a esztétát, KDNP-s esztétát, aki be akart...
Szarvas Attila.
A bennem élő szarvas...
igazgató. Igen?
Hát is gratulálok. A bennem élő szarvas Attila ilyenkor felhoragad, és azt mondja, hogy nézzék meg, sajnáltatják magukat, miközben a legnagyobb kiállítótermekben hónapokig csak az ő műveik, életmű, hát miért panaszkodnak? Hát mennyi rengeteg lét lehet keresni egy ilyen jó kiállítással? Nap mint nap ömlik be a pénz.
Nagyon jó a meglátásod, tehát egyrészt, mivel semmilyen támogatása nincs a Godó Kortárs Művészeti Intézetnek, ezért még egyáltalán nem biztos, hogy sikerül megvalósítani ezt a kiállítást. Most pillanatnyilag ott állunk, hogy a Brancs nevű közösség indított egy ilyen pénzgyűjtő akciót, amit hát... hogyha sikerül összegyűjteni azt a 8 milliót, amelyik hát egy ilyen kiállítás minimális anyagi megvalósításához szükséges, akkor lesz kiállítás.
Ennyibe kerülnek a szögek, hogy beleverik a falba és felakasztják?
Hát egyrészt ennyibe kerülnek a szögek, a keretezés, a falak kifestése, a szállítás.
Felújítják az egész galériát miattad, ez szép.
Hát nem, azt azért nem mondanám, de például, hogy egyszerűen csak a videó kivetítéséhez három projektort kölcsönözzél.
Megalománia.
Már az is egy olyan dolog. Hát igen, igen, tényleg ez valóban megalománia. Mondjuk 20 teremben csak statikus képzőművészet lesz, de hát reméljük, hogy azért megvalósul. Egyébként ezeket a szolgálati bejelentéseket nehéz szívvel teszem, eddig nem nagyon volt rá alkalom, de hát valljuk be, hogy egy olyan helyzetbe jutottunk el, amikor hát a, hogy is hívják, az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem biztos, hogy szeretné támogatni az Éljen a Diktatúra című nagyszabású képzőművészet és multimédiaket. Nem tudom.
Nagyon furcsa, hogy miért van az, hogy a buta emberek, szóval miért van az egyrészt, hogy miért korrelál az intelligencia és a humor érzék ennyire, illetve, hogy miért nem képesek egyáltalán felfogni az iróniát. Az ember, van egy csoport az emberekben, amelyik nem képes érzékelni az iróniát. Ez nekem fáj.
Nem igaz, nem fáj. Összefügg az intelligencia koeficiensel, erről Vladimir Jankélevics, vagy Jankélevics franciásan a Sorbonne egykori tanár, filozófus, írt egy nagyon komoly értekezést, hogy a humor bizonyos szinten, intelligencia szinten felül egyfajta játékosság, öncélúság, kalandvágy, kreativitás
művészet
nélkül nem képzelhető el, úgyhogy a tulajdonképpen a befagyott megalkotott rendszerben gondolkodás az nem mutat lehetőséget arra, hogy kilépjen a realitás folytó korlátai közül.
Én is a Patreonon gyűjtök pénzt, ne is mondd, pokol. Szóval 8 millióban nagyon jó, tehát én nagyon bírom ezt, a Godóban ez a kérdés lesz, de én arra gondoltam most, és fel is ajánlom ezt így a zenekarom nevében is, hogy egy segélykoncerttel próbáljuk meg megdobni ezt a gyűjtést, hogy csináljunk egy segélykoncertet a Dr. Máriás kiállítás megvalósulásáért, segélykoncert, Live Aid meg minden, tehát külföldi sztár előadók. Igen. Nekem van egy unokaöcsém Szlovákiában.
Beöltöztetjük Freddie Mercury.
Freddie Mercury-nek átoperáltatjuk. Tehát most ne álljunk meg félúton, érted?
Megoldjuk.
Megoldjuk ezt. Megoldjuk ezt. Fellép az Abba. Jó. És fellép a Beatles. Ennyi, amit biztosan mondhatunk szerintem.
Van János Somorján egy Abba zenekar, őket elhívhatnánk. Végül is
vagy az Eddát csak rosszul írjuk majd le.
Mekkora?
Mekkora Abba. Mekkora Abba ez az Edda? Na, szóval nem egy segélykoncert, nem tök jó, szerintem.
Minden szentek alkalmából tartunk egy ilyen tulajdonképpen evangelizáló koncertet, az evangélium az örömhír, és mi szeretnénk örömhírt közölni a kedves közönségünkkel, például, hogy boldogok vagyunk, és hozzuk a bizakodásnak az igéjét, úgyhogy
minden jobb lesz.
Lesz az A38-on egy ilyen koncert.
November 1.
Igen, és téged is különös szeretettel várunk.
Szeretem azt a helyszínt.
Egy basszusgitár szóló, vagy egy hegedű szóló erejéig. Emlékszel, amikor még Neumannyi Lacival közösen így egy ilyen hármas postulátumban fölléptünk, és énekeltél te is a
Basszál című szerzeményben vokáloztam, és örök életre szóló élmény volt ez nekem, úgyhogy nagyon szívesen abszolút vállalom, sőt lehet, hogy családilag így vállaljuk ezt a fellépést, mindenképpen hozzátennénk valamit a produkcióhoz, kiváló hangosítás, azt kell mondjam, az A38-ban, és ez november 1-e.
November 1-e.
De szép ez.
Míg most egy-két jegyet lehet vásárolni, egy, de erősen
fog. De ez már nem az early bird, hanem ezek már a teljes árulók.
De hát így is nagyon kedvező.
Nagyon kedvező, ezért 48 ezer forintba kerül az állóhely és ülőhely nincs.
De hogy ez 4 ezer, 20 euró.
4 ezer?
4 ezer.
Ne viccelj!
Azért már egy ebédet se kapsz.
Hát ne viccelj, már két doboz cigit nem kapsz érte. Hát
ez az.
A pokol. Egyébként most vettem észre, hogy annyira, én tényleg nem akarom, most ebben tudom, háborús vészhelyzet van, járványügyi vészhelyzet van, migrációs vészhelyzet van, és tudom, hogy én, az én kis problémám ilyenkor a hatodrangú dolog, de hogy a pénzem, ami egyébként még azt sem mondanám, hogy nem változott, mert volt, hogy 5, volt, hogy 8000 forinttal emelkedett a pénzem, hogy egyszerűen ez a 49% volt, nem tudom hány év alatt az infláció, elmegy, tehát úgy megy el a pénzem, hogy ülök 22-én, nézek hülyén magam elé, és nem értem, hogy miért nincs pénzem.
És azért nem érted, mert a bevételed az még nagyobb százalék arányban növekedett, így tulajdonképpen teljesen profitba vagy.
Azért nem értem egyébként, mert tényleg azon kívül, hogy tényleg elmegyünk a Maldív szigetekre hetente, azon kívül, jó, meg hát azért van ez a kaviáros dolog, de azon kívül semmire nem költünk.
Hát de lehet sétálni a Margit szigeten, és nagyon Maldív. Hasonlóan hallgatik, nem. Mint a Maldív.
Nem, nem? Lehetne, de nem. Nem. Azért valami, ez, tehát azért van egy határ, ami alá nem megyünk le.
Yeah. Akkor valaki. A Népszigeten, ott vannak azok a kecskék.
Milyen kecskék?
Van ott egy ilyen máv, valamilyen illegális állatkert,
nem
és ott vannak kecskék, libák, kutyák, nagyon izgalmas, és ilyen rettenetes, erős bűzzel hívja fel magára a figyelmét.
Összefüggésben lehet a széklettel.
Szerintem mindenképpen, és amikor egy ilyen negatív élményből később felfedezett, hogy milyen paradicsomi állapot rejtőzködik ott, egyébként az egész Népszigetnek van egy ilyen paradicsomi
jellege,
akkor tulajdonképpen rádöbbensz, hogy otthon vagy.
Meg van még az a nagyon furcsa büfé ott, ami...
Meg, töretlenül.
Csodálatos, hogy vannak helyek, mert ugye régen minden jobb volt, de van, ahol még régen van.
Hát ez az, ez az.
Ezért is szeretem. Van, ahol még a régen előtt van. Tehát, hogy igazából minden utazás, időutazás. Én erre jöttem rá.
Igen.
Nagyon nehéz úgy elmenni Miskolcra, hogy a jelenben maradjak.
De hát ahhoz legalább el kellene indulni.
Hát de megy a franc. Hát most
tök minek.
Hát de minek, most tényleg. Hát mi tudjuk, mi az utazás mozgás nélkül hívei vagyunk. Mi már, tehát leülünk és bejárjuk az egész világot. Szárnyalunk a fantázia útlevelével.
És otthon ülve is road movie-nak érezzük.
Az de minden road movie, és minden krimi, mondjuk azért, mert én a Moszkva téren lakom is andott, mert a szirénázó mentőautók nekem minden krimi, és minden déjà vu, de hogy alapvetően kétségtelenül szeretnék belelátni az alkotói folyamat egy picit, mert engem most, mivel éppen aktív alkotói szakaszomba értem én is, és a Ketamin Escort nevű zenekaromat hát eléggé rendesen kell azért vezetgetni. Te is tudod, milyen megterhelő néha a zenekarvezetői státusz. Nem kap több pénzt az ember, egyáltalán nem kap pénzt. És hogy mégiscsak folyamatosan impulzusokkal kell ellátni a kollektívát, hogy érezzék a törődést, hogy feladatokat, célokat jelöljünk ki a számukra, és egyfolytában az érdeklődésüket fenn kell tartani, hogy te ezt milyen módszerekkel teszed meg.
Hát eleve, ha bármit akarsz, akkor már gonosz vagy.
Tehát, ezért is azon gondoltam, hogy nem köntörpazok, én rögtön áramot hozzatok a heréjükbe. Érted? Figyeljenek oda. Hát ez valami, érted?
Igen, tehát ilyen cövek, és akkor valami
igen.
történhet. Hát tulajdonképpen teljesen reménytelen, mert egy minimálisan se szoktak reagálni semmire, viszont hogyha valahogy a kolbász meg van lóbálva az orruk előtt, akkor azért mégis reagálnak. Tehát hogyha azt mondom, hogy jó, nem kell próbálni, majd legfeljebb koncert formájában, de most akkor ekkor is akkor menjünk ide vagy oda, mert lesz sör.
Sör, az működik?
Tulajdonképpen ez zeneszerzési és zene előadói szempontból az egyet és fő motivációs eszköz, amit valamikor Erdély Alisza, a Lipót, egykori alkoholista osztályának a vezetője, feltárta a titkot, hogy miért is iszik az ember, azt mondta, hogy relaxa, barátom, kell a relaxa. Tehát szükségük van a relaxációra, ezért relaxációként élik meg a koncertet, amelyiknek nyilván nincsenek gazdasági vonzatai,
hát
legfeljebb
vannak,
negatívak.
Egy kicsit fizetni kell. Igen, ezt akartam mondani.
Mennyit kell fizetni ahhoz, hogy feléphessünk, de tulajdonképpen a sörnek a mai napig marad egy olyan mágikus vonzat, amely mindenkit ki tud zökkenteni a hétköznapi szenvedésből.
Vagy de nem mindenkit.
Vagy nem mindenki, de mondjuk ezeket a fiúkat még mindig azért lehet. Igen. Az a fontos, hogy ne szabaduljanak el, vagy ne érjék el a klimaxot a koncert előtt.
Aha.
Hanem inkább után, vagy esetleg koncert közben, de valóban nem panaszkodhatok, mert tulajdonképpen nagyon aranyos egy kis brigád, önműködő, tehát már nem kell már beszélgetnünk, mindenki csinálja a dolgát.
De azért vannak új számok például.
Vannak,
azt
igen.
Azt is koncerten próbáljátok el, vagy az
Jó kérdés. Néha előtte is próbálkozunk, néha meg a koncerten, bár a koncerten néha újjáírjuk, vagy egyszerűen nem jut az eszünkbe is valami mást játszunk, és ezt a közönség változó jó hiszeműséggel veszi, egyrészt néha nem is veszi észre, mert minden olyan hasonló, másrészt meg van lepődve, kreatív értelemben is pozitívan fogadja, vagy esetleg negatívan, de akkor úgyis föllökik gyorsan, és kénytelen visszaállni a boldogság állapotba, mert az kötelező, és célszerű.
Akartam is kérdezni, hogy te személy szerint a hallgatóknak mely formájukat kedveled? A hátul a falnál áll, és néz, és próbálja befogadni az üzenetet, vagy elől áll, és pogózik, vagy középen áll, és fellökik.
Mindegyik nagyon izgalmas, de tulajdonképpen azok, akik az első sorokban állnak, ők a legveszélyesebbek, nagyon. Mert ők mindenre képesek. Egyrészt meg tudnak dobni valamivel, vagy fölmásznak a színpadra, vagy valamiket mutogatnak, vagy barátkozni akarnak.
Meg az is szentelt vízzel.
Igen, vagy kézbe kap egy kamerát, és mintha fotózni akarna, utána még oda jön, és elkezd valamivel sértegetni, csak hogy magára hívja a figyelmet. A háttérben is lehetnek érdekes emberek, azok lehet, hogy valóban a zene miatt jöttek, sose lehet tudni. Tehát lehet, hogy csak véletlenül
vannak
jönnek.
Vannak még érdekes emberek?
Nincsenek.
Ugye azért mondom, hát nem...
Legfeljebb mi kette.
Mondjuk jó, persze minden, mi a régen minden jobb volt, jöttünk. Tehát nekünk az egy könnyű dolgunk van, nekünk még voltak hegyfokok, volt idegenség, titok. Még mi egy olyan korból jöttünk, amikor nem önerőből lett senki valaki, hanem hogy még igazán összefogott a közösség, és együtt tették őt senkivé.
Mert kora reggel József Attila vagy, ez csodálatos, de...
Később Adi leszek egyébként, de dél körül.
Jó, hány csajjal?
Nem, Adi, nem kéne kidomborítani szegény Adinak ezt az egyébként kétségtelenül meglévő skilljét, miszerint szegény ember ugye verssel főz alapon, ő azért elég jól működött ebben a történetben, szép lett és jó alakú a harmadik sor után. De hogy visszatérve erre a történetre, hogy igazából mégiscsak furcsa, hogy az a dolog, és ez nekem meggyőződésem volt a rendszerváltás korszakában, hogy na végre elhárul az akadálya, jó zenék, a jó kultúra, a jó művészet elől, mert hogy az a kapitalizmus lényeg, annyira hülye voltam, hogy elhittem magamnak, hogy akkor mostantól jó filmek lesznek a tévében, és jó zenék szólnak a rádióban. Igen. És hogy ez nem történt meg, az úgy fáj nekem.
Pillanatokra én is nagyon, sőt évekre nagyon, nagyon naív voltam, és azt hittem, hogy itt hirtelen Belgium lesz, vagy nem tudom, Svédország, de hát szerencsére tartott a magát közösségünk a kőkemény tradícióhoz, és minden maradt jóformán ugyanúgy.
Igen.
De hihetetlen, hogy még mindig az akkori régi dolgokhoz, vagy helyzethez való alkalmazkodottság életben tartja még a mai társadalmat. Igen. Tehát amikor lemegyünk mondjuk Miskolcra, vagy Pécsre, vagy Győrbe, és ott egy ilyen rettenetes alternatív klubban fellépünk, előjönnek a fantasztikus gyöngyszem emberek, a nem tudom én villanyszerelőtől az egyetemi tanárik,
bizony.
És ott összejövünk, és megtörténik egy csoda, anélkül, hogy bárki tudná, hogy például még létezik ez a zenekar, vagy hogy létezik a klub, vagy bármi. Tehát létezik egy olyan mély gyökerekből táplálkozó, túlélő kultúra, amelyik életben tartja azt a valós kultúrát, amelyik a ránk tukmált álkultúra ellenében próbálja mégis az életet életben tartani, vagy hát az életet szolgálni, mint olyat, a túlélés reményében.
Majdnem erről szól Meatloafnak a Rock and Roll Messenger című száma, de nem erről szól. De szólhatna erről is, mert hogy itt igazából tényleg az történik, hogy a nagy, az avantgárd, az underground nagy korszaka, mondjuk a 80-as évek eleje, vagy a punk, nagy korszakának üzenetét így át kell vinnünk ezeken a vészterhes időkön oda, ahol legközelebb újra termékeny talajba hullhat, és újra felbúrjánzanak azok a zenekarok, amelyek értéket alkotnak, és az mi üzeneteinket közvetítik nekünk. Az olyan csodálatos idő lesz majd.
Igen, és akkor fogunk rádöbbenni arra, hogy mindezt az alternatív, rettenetes Igen. kultúrát, amikor még gyermekekként vagy tinédzserekként megéltük, és azt hittük, hogy ez csak valami csintalanság és nem a valóság,
hogyne.
Akkor azt időközben rádöbbenünk, hogy hajde, nagyon is az, sőt még rosszabb a valóság, mint ami meg lett énekelve, de mi akkor is trubadúrokként visszük bizony, élet szavát, egy új evangéliumként, hát ez, ahogy ezt már említettük.
Tinódi Lantos sebbestjének vagyunk.
Igen. Hogy, Janus Pannoniusnak is nagyon szép erotikus.
Janus.
Igen.
Meg, igen. Hát meg ne is beszéljünk a többiekről, ezekről a lovakköltőkről. Ezek olyan biztonságokat csináltak, hogy el sem merem mondani. Hát mi nem ilyenek vagyunk. Minden esetre az furcsa, hogy amit de mondtál szeretném. A valóságról. A te festményed, ez egy valóság?
Az én festményem igen, egy anyagi formát öntő szellemi valóság.
A zene pont ilyen. Még anyagi formát sem ölt, mégis valóság a zene.
És miközben valóság igazából energiaforrás, mert jóformán csak az szolgálja, hogy erőt adjon ahhoz, hogy...
Ugye mégis... a következő számot.
Igen.
Ez egy örök mozgó.
Egy örök mozgó és egy örök tűz, amelyben lobogunk. Tábortűz.
Lobog, pont nézegettük, hogy az előbb elemeztük ezt a fotót a zenekar egykori, majdnem mostani felállásáról, hogy ez megvan a, tehát ezt a tüzet megtalálod a Z-generációban, vagy az Y-ban, vagy az ott topzódókban. Ugyanez a tűz van bennük, vagy van bennük tűz, de ez egy másik tűz, vagy nincs bennük tűz, vagy nem veszed észre bennük a tüzet, vagy benned nincs tűz, és csak bennük van tűz.
Hát bennem biztos van tűz, és nagyon remélem, hogy bennük is van. Valami van, mert nagyon keresik a helyüket, és keresik a kiutat, és keresik a megoldást. A pillanatnyi megoldásokat, amiket találtak, azokat én nem nagyon tudom interpretálni, vagy számomra megjelentik ugyanazt. Tehát az, hogy ezek a hip-hopból kiinduló formák hogyan lesznek olyan meggyőző vagy katartikus élményekké, hogy az ember azt tényleg komolyan tudja venni, azt nem tudom, de hogyha ők tudják, akkor már az nagyon jó, és hogyha vannak ilyen kollektív nagyszerű élmények, akkor valószínűleg ők is eljutnak oda, hogy megéljék azt, hogy közösségben való megőrülés az egy felszabadító élmény, amely segíti a túlélést.
Ezzel kapcsolatban egyébként én nekem az a helyzet, hogy kétségeim vannak.
Nekem is.
Akkor jó. Mert ez pont olyan, mint amikor arról győzködtem Faludit, hogy úgy olvasnak a mai fiatalok, abszolút megvan betűszámra a dolog, csak sokkal fragmentáltabban kapják. Nem egy nagy regényt olvasnak, hanem kis füzéket. De akkor is éreztem, hogy hamis az érvelésem picit, mert másképp olvasunk rövid szövegeket, mint hosszú szövegeket. Most hasonló, tehát hogy próbálok felmentést adni, próbálok keresni egy olyan kapaszkodót, ami összeköt, megfogja meg minden nemzedék egymás kezét, és álljuk körbe a szöges drótta a bekerített Kossuth Lajos szobrot, legyünk mi így a kis ősi szimbólumának újra hevülése ebben a furcsa korban. Tehát szogas drótból font gyerekek fogják egymás kezét, így képzeljük el ezt a képet, és hogy de nem. Tehát nem, nem tudjuk megfogni egymás kezét, azt vettem észre, hogy kulturálisan.
Teljesen máshogy szocializálódtak, tehát ők nem éltek meg a keménységből talán semmit, vagy megélik úgy a keménységet, hogy az számukra látszólag teljesen normális, és tárgyakkal megoldható, behelyettesíthető, felszabadítható, vagy találnak olyan utakat, hogy tulajdonképpen kibújjanak az a társadalmi és egzisztenciális problémakkal,
leginkább
arról, amelyik létezik, és azt mondják, hogy mi egyszerűen ilyen-olyan jó ruhákba járunk, jó dolgokat eszünk, és leszarjuk azt,
ami... A többség mindig ilyen volt.
Lehet.
Mi mindig ilyen kis, igen, szubzsánerei voltunk egy zsánernek, szóval mi sose voltunk a mainstream közelében, és nem is akartunk, és ezt tudtuk képzelni ezt, de hogy ez szerintem ez egységes, tehát ez nem a hülyék aránya egy ország lakosságában, szerintem a standard, csak az a különbség Svédország, Magyarország között, hogy azt mondják, hogy de figyelj, oké, te hülye vagy, de hogy ne olyan jó ez hülyének lenni. Nem gondoltad, hogy esetleg ne legyél annyira? Itt meg az, hát hülye vagy, hát fiam, hát nagyszerű, hogy hülye vagy, hát milyen jó vagy te hülye, rendes magyar hülye vagy. Szóval, hogy a különbség, de az arányok ugyanazok. És azt gondolom, hogy ez a generációkon belül is így van, hogy azok, akik egy kicsit tépelődnek, csak a válaszaik tök mások. Azt mondják, hogy akkor én elveszítem a formámat, és egy zselé szeretnék lenni, és mostantól én, Béla, egy zselé vagyok ebben a társadalomban, és akkor onnantól zselé.
Ráadásul olyan zselé, amelyik még ki is vonul, ha lehet, akár az épületből, akár az autóból, akár a városból, és valahol egy ilyen búvó zselé formát önt, vagy egy alkalmazkodó zselé formát önt, hogy elvállal, elfogad, végrehajt mindent, mert egyszerűen az anyagi megtérülés hozza azt a csodálatos karmát, hogy bármit el lehet követni, hogyha annak piaci értelemben kimutható jövedéke van. És mi lehet, hogy ehhez túl hülyék voltunk a saját korunkban, sőt lehet, próbáltunk, hogy ma is túl hülyék vagyunk, mert nem a pénz után futunk, hanem mindenféle abstrakció után, például a tűz, a szexualitás,
szerelem,
az abstrakt igazság, a szerelem.
Szerelem. Barátság. Távlatok, jövő, fantázia, nemesség. Katarzis. Szóval azon gondolkoztam, millanat, hogy most próbáltam ezt a majdnem utolsó döfést bevinni, hogy a kereséssel elbibelődnek ők is, és szerintem mégis fogja találni ezeket az irányokat, de hogy alapvetően a mi megközelítésünk ugye azért volt hibás szerintem, mert azzal próbáltunk pénzt keresni, amit szeretünk csinálni.
Igen, ez teljesen megbocsáthatatlan.
Meg se fordul a fejükben.
Igen,
és ez jó dolog.
Ebből kigyógyultak. Igen. Például, hogyha én nem művészkednék, lehet, hogy már egészen jól élnék.
Hát meg és én meg itt vagyok ezen a határterületen folyamatosan.
Igen. Tehát már, borderline.
Én a borderline személyiség megélhetési bűnöző vagyok, de hát fiatal vagyok, még mindig is kell a pénz. De hogy tényleg megpróbáltam én is elterülni a határt. Írás, és akkor hát ilyenek az újságírás, rádiózás, tévézés, tehát a határterületekkel, ahelyett, hogy elmentem volna a MOHU-hoz folyamatmenedzsernek, érted?
Abszolút. Nagyon jól látod. De azért jó volt nekem elolvasni a Lassú fény című
prózádat. Nekem is nagyon jó volt a Balkáni
De lehet,
tahót.
Hogy félrevezettük egymást, hogy igazából ilyen termékmenedzserekké váljunk.
A hibát ott követjük el egyébként, hogy például egymás könyvét olvassuk, ahelyett a Hogyan lettem gazdag 3 nap alatt című, meg ott vannak, annyira jó könyvek vannak.
De miért nem találtuk meg ezeket a könyveket?
Én megtaláltam egyébként, csak az volt mindig a kétségem, hogy amikor azt mondja, hogy tulajdonképpen 3 hét alatt lehetsz milliómos, akkor azt gondolkozom, de akkor te miért írsz ilyen könyvet, ha tudod ezt a módszert? Szerintem hazudsz. És hogy innentől kezdve nem működik az nekem, az a bajom mindig ez a történet. De tudjuk, mivel lehet keresni a pénzt, tehát mindig minden broker barátom mondja, figyelj hozzá 40 milliót, és csinálok be 150-et, és mondom, oké, de honnan azt a 40-et mondd meg, honnan tudom megszerezni? Mert utána már lehet, és csak be 150-et. Szóval nekem ezzel mindig bajom van, hogy a pénznek az ő megkeresése. Az életcél, művészet az is valahol. Láttam olyan embereket, akik nagyon finoman keresik a pénzt.
Igen, vannak, de...
Nem állnak velem szóba, de látom őket.
Igen. Egyszer megismertem egy csávót, aki a szülés előtti emlékezet mozgalmat előtti. Indította el igen, hogy meggyőzze az embereket, hogy ő általa megtudhatják, hogy a megszületés előtt nekik milyen gondolataik, milyen érzéseik voltak. És ez az ember addig-addig győzködött engem, hogy majdnem elhittem neki azt, hogy ő tényleg tud valamit, de az, hogy én nem hittem el, nem az volt itt a mindent eldöntő válasz, hanem hogy nagyon sokan elhitték, beléptek az ő kis közösségébe, majd a guru végül lelépett.
Jaj, de kihetetlen, ki gondolta volna. Dr. Máriás, dátumok gyorsan, november 1-e hajó.
November 1-e hajó, december 1 vadonatúj albumnak a bemutató kiállítása a Nagy Godó Kortársművészeti Intézetben, Éljen a diktatúra címmel, és egy kisebb kiállítás, majd február elején pár hónapos választási, óriási életmű kiállítás.
Ketamin Eszkort koncert legközelebb október 22-én a Kaziban, a Krumpicukorral és Aberáltal, ez pedig most egyszerűen nem tudom, elveszik a mikrofonomat, és kitoloncolnak innen minket.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.